No. Hát Isten hozott mindannyiunkat, Isten áldjon benneteket. Nagyon magas ez itt nekem, de majd valahogy megbirkózzuk ezzel a problémával. Jaj. Igen. Oké. A végtelenről gondolkodtam, így az elmúlt időszakban olvastam egy könyvet, az a címe, hogy a végtelen játék, és ehhez kapcsolódóan jött az a gondolat, hogy ezt így kapcsoljuk az Istenhez, és mielőtt komolyan belevágnánk a témába, nem tudom, hogy megengedtek-e nekem egy viccet, de mindegy, akár megengeditek, akár nem, el fogom mondani. Szóval a végtelennel kapcsolatban, nem tudom, hogy tudtátok-e, de Chuck Norris kétszer is elszámolt a végtelenig. Tehát ő egy olyan ember, aki elszámolt a végtelenig. Amikor ezen kezdtem el gondolkodni, akkor ez így eszembe jutott ez a vers, és olyan mulatságosnak tűnt először, de utána megnéztem a Wikipédiát, és utána nem lett ilyen mulatságos a dolog. Mert, bocsánat, hogy ilyen távolról indítjuk ezt a dolgot, de oda fogunk jutni Istenhez is. Szóval a végtelen azt megnézhetjük a teológiának a vonatkozásában, van ennek filozófiai és matematikai vonatkozása is, és a matematikában képzeljétek el, hogy van olyan, azt hiszem, hogy a halmazelméletben, hogy a legkisebb végtelen, és a legkisebb végtelen az megszámolható. Ne kérdezzétek, hogy ez mit jelent, vagy nem, de innentől kezdve lehetséges az, hogy Chuck Norris elszámolt a végtelenig, akár kétszer is. És aztán a legkisebb végtelennél vannak nagyobb végtelenek, a meg nem számlálható végtelenek. Ha elvesztetted a fonalat, megértelek. Én matematika tagozaton végeztem gimnáziumba, mérnök diplomám van, de azt hiszem, hogy jó az mindannyiunknak, hogyha eljutunk oda, elérünk arra a pontra, amikor fölemeljük a tekintetünket, így Istenre nézünk, Istenre gondolunk, és aztán csak rájövünk arra, hogy mennyire kicsik vagyunk. Az óra nem megy, ugye? Akkor bármeddig beszélhetek. Jó, szuper. Csak még mindig ugyanannyi az idő, mint mikor elkezdtem. Végtelen időm van. Jó. Még egy utolsó dolog, amin gondolkodhattok, illetve nagyon sok dolog lesz, amin gondolkodhatok, de egy arra gondoltam, hogy oké, Isten, ő neki nincs kezdete és nincs vége. Ő egy végtelen, az időben végtelen személy. És mi is végtelenek vagyunk abban a tekintetben, hogy megszülettünk, és onnantól kezdve az örökké valóságban örökké élni fogunk, tehát végtelen hosszú az életünk, mondjuk, lehet ezt így mondani? De akkor hogy van az, hogy az egyik végtelen az több, mint a másik végtelen? Na mindegy. Oda akarok csak kiukadni, azt hiszem, hogy annyira kicsi az, amit így be tudunk fogni abból, hogy mi van, mi vesz körül bennünket. És annyira szükségünk van az Istenre, és nekem annyira szükségem van az Istenre most, Úgyhogy hajtsátok meg a fejeteket velem együtt, és imádkozzunk, jó? Mennyei atyánk, hálásak vagyunk neked, és köszönjük neked azt, hogy itt vagy velünk. Köszönjük neked azt, hogy megkerestél bennünket. Megkerestél, és megtaláltál, és hogy itt lehetünk, és megismerhetünk téged, és gondolkodhatunk rólad. Én arra kérlek téged, hogy töltsd be most az én számat, és add azokat a gondolatokat, azokat a szavakat, azokat az igéket, amiket te szeretnéd, hogy halljunk, ami a mi építésünkre, a mi épülésünkre van, Jézus. Köszönjük neked a te nevedben. Amen. Oké, szóval amit mi így hozzá tudunk tenni emberként a végtelenhez, az talán annyi, hogy Jób könyvében a 22. fejezetben az 5. vers azt mondja, hogy vajon nem elég nagy a romlottságod, és a bűnösséged nem végtelen tán? Ezt mondta a témáni Elifáz Jóbnak, hogy ezt a kérdést tette fel Jóbnak, hogy nem végtelen-e a te bűnösséged. És olyan érdekes, mert azt mondja a Zsoltárban Dávid, azt hiszem, hogy a mi életünknek, az esztendeinek a száma 70 év, talán 80, és ilyen értelemben, hogyha ezt a 70-80 évet megnézzük, akkor és elkezdjük számolni azokat a dolgokat, amiket teszünk, amik nem kedvesek az Istennek, akkor végül is eljuthatunk a végére, és akkor talán nem végtelen, hanem van ennek egy számossága. De talán amire itt a Biblia utal, talán amit Isten mondani akar nekünk, és talán az, hogy miután Ádámot és Évát kiűzte a paradicsomból, lezárta a visszavezető utat, talán az, hogy habár nem is követünk el, nem is tudunk elkövetni végtelen számú bűnt, de a képesség, a lehetősége annak, hogy ezt megtegyük, az bőven benne van. És hogyha lenne végtelen időnk a bűnözésre, akkor megtennénk. És akkor ennyit a bűnről, nem akarok többet a bűnről beszélni. Beszéljünk inkább az Istenről, mert az sokkal jobb. És én szeretem azt, hogyha különböző bibliafordításokat megnézhetek, mert az egyik szól hozzám, az egyik fordítás, aztán a másik nem. Az egyikben vannak bizonyos szavak, bizonyos szófordulatok, a másikat máshogy használja az írás, és aztán ez, amit most használok, ebbe jó néhány alkalommal használja az írás a végtelen szót, ez pedig a Szent István Társulatnak a Biblia fordítása. És azon túl, hogy használja a végtelen szót, nagyon sokféle módon le tudjuk írni az Istent, mint végtelent. Az ő mindenhatósága, az ő mindenütt jelen valósága, az ő minden tudása mind-mind arról beszél, hogy ő egy végtelen Isten. És az elmúlt időszakban többekkel beszélgettem, különböző témák kerültek elő, és ahogy így beszélgettünk, nekem csak az jött le ezekből a beszélgetésekből, amit már említettem nektek az előbb, hogy, és ez az én személyes tapasztalatom is, hogy minél többet foglalkozom valamivel, minél többet tanulok valamiről, minél inkább megismerek valamit, egy témát, egy területet, és minél inkább úgy érzem, hogy ezen a területen szakember vagy szakértő vagyok, annál inkább csak arra kell, hogy rájöjjek, hogy mennyire keveset tudok arról az adott témáról, hogy mennyi minden van még, amit erről meg lehet tanulni, ami nem nyilvánvaló a számomra, és aztán mindannyian lehetünk így ezekkel a témákkal. De nézzünk meg néhány verset. Azt mondja, Nehémiás könyvében, 9. fejezetben, 17-es vers. Vonakodtak engedelmeskedni, megfeledkeztek csodáidról, amelyeket értünk tettél, megkeményítették nyakukat, s fejükbe vették, hogy visszatérnek szolgaságukba Egyiptomba. De te megbocsátó Isten vagy, irgalmas és könyörületes, hosszú tűrő és végtelenül jó. Nem hagytad el őket. Isten végtelenül jó. Próbáljuk megérteni azt, hogy mit is jelent az Istennek a végtelen jósága. De amikor teszünk egy jó dolgot, vagy próbálunk jónak lenni, de aztán csak becsúsznak a hibák, becsúsznak a rossz dolgok, elbukunk. De az Isten azt mondja itt, hogy az Isten végtelenül jó. Istennek a végtelen jóságáról beszél 145. Zsoltár, azt mondja, hogy hetes vers, megemlékeznek végtelen jóságodról, és újonganak igazságodon. És amikor itt a Zsoltáríró arról beszél, hogy végtelen jóság, akkor valami olyasmit próbál elmondani nekünk, hogy ez sok jóság, számos, hatalmas, bőséges jósága az Istennek, bővölködő, gazdag jósága. Amivel én most találkoztam az elmúlt napokban, azt mondja a Római Levél második fejezetében, 4. vers, azt mondja, hogy avagy semmibe veszed, hogy az Isten végtelenül jó, türelmes és elnéző, és nem jut eszedbe, hogy irgalmas bűnbánatra akar vezetni. Illetve a 3. fejezet 25-ös verse mondja még azt, hogy őt adta oda Isten véres engesztelő áldozatul hitben, hogy kimutassa igazságosságát. Isten végtelen türelmében elnézte a korábban elkövetett vétkeket. És nem tudom, hogy hogy vagytok ezzel, hogy vagytok a türelemmel. Ki hogy van ezzel a dologgal. Én volt nálunk egy felújítás a héten festettünk, és ott voltak a munkások, segítettek, és az egyik reggelen úgy indultam, hogy ma türelmes leszek, és ma nem fogok akadékoskodni. Azt mondom, hogy oké, rendben van. Ők értenek hozzá, hadd menjen úgy, ahogy ők mondják. És aztán olyan büszke voltam magamra a nap végére, mert megálltam, hogy ne mondjak oda olyan dolgokat, amikor tudtam, hogy nekem van igazam. Még akkor is azt mondtam, hogy jó, rendben van, most türelmes leszek. De őszintén önmagamtól nagyon nehéz lett volna ez. Istennel gondolkodtam, amikor ezt mondtam, hogy oké, türelmes leszek, de magamtól ez a végtelen türelem, tudjátok, ismeritek ezt a mondást talán, egész biztos vagyok benne, hogy hallottátok, amikor csak rácsapsz az asztal, és azt mondod, hogy Uram, adj türelmet, de azonnal, most azonnal kérek türelmet. És csak gondoljatok bele abba, hogy az Isten mennyi mindent elnéz, mennyi mindent eltűr nekünk, mennyi ideig jön velünk, és hányszor mondja azt, hányszor mondhatja azt, hogy jó, oké, ezt már megbeszéltük egy párszor, de nem baj, még egyszer, és még egyszer, és még egyszer, és türelmes vagyok, és bízom benne, mert ismerem, mert ő az enyém, mert ő hozzám tartozik, mert ő az én gyermekem, hogyha hívőről van szó. Ha olyan emberről van szó, aki még nem ismeri az Istent, akkor meg azért, mert meghaltam érte, mert odaadtam érte az életemet, az én végtelen jóságomból, az én végtelen jóságom miatt, a végtelen irgalmamból és a végtelen kegyelmem miatt mindent odaadtam, és most türelmes vagyok vele, és elbukik, és még egyszer, és nem érti, és pedig ott vagyok, és a szívére akarok beszélni, és keresem őt, és ott vagyok, de nem, és hogy mennyire, és hogy gondoljunk bele abba, hogy mennyit jött utánunk az Isten, hogy mennyit jött én utánam az Isten, mennyire kellett türelmesnek lennie. Hányszor mondtam neki azt, hogy nem, most nem érek rá, most más dolgom van, persze megyek, de most közben jött valami, és az Isten csak jött, és jön, és keres, és türelmes, és aztán vannak jó pillanataink, és aztán van egy pillanatunk, volt egy pillanatunk, amikor végre úgy tudtunk leülni, úgy tudtunk elcsendesedni, hogy meghallottuk, hogy megértettük, és az ő végtelen türelme az elvitt bennünket oda, hogy megismerhessük őt személyesen. És itt vagyunk. És ez azért van, mert ő végtelenül irgalmas. Efézus 2:4 azt mondja, hogy Efézus 2:4 ebben a fordításban úgy hangzik, hogy de a végtelenül irgalmas Isten azzal mutatta meg nagy szeretetét irántunk, hogy Krisztussal életre keltett minket, bűneinkben halottakat is, így kegyelemből kaptátok a megváltást. Mert az Istennek az irgalma az egy végtelen irgalom. Soha el nem múló, soha meg nem számolható, a minőségében fel nem fogható irgalom. Dániel könyvében azt mondja, hogy 10, 8-as vers, rosszul írtam fel, nem. Istenünk, fordítsd felénk füled, és hallgass meg minket. Nyisd ki a szemed, és lásd meg elhagyatottságunkat, és a szent várost, amely a te nevedet viseli, hiszen nem a mi igaz voltunkban, hanem a te végtelen irgalmadban bízva terjesztjük színed elé könyörgésünket. Abban bízunk mi is, hogy az Isten az végtelenül irgalmas. Végtelenül irgalmas hozzánk az Isten. És Istennek vélhetően végtelenül sok tulajdonságát elővehetnénk, és beszélhetnénk róla, de talán még egyet így a végére hadd említsek meg az Efézusi levélből, és ott is az első fejezetnek a 8-as verse azt mondja, így hangzik, hogy a 7-estől olvasom. Ő benne nyertük el a megváltást a vére árán, és bűneink bocsánatát bőséges kegyelme folytán, amelyet végtelen bölcsességében és megértésében gazdagon árasztott ránk. Az Istennek a bölcsessége az végtelen bölcsesség. Ismer mindannyiunkat, tudja mindannyiunknak a szükségét, és így beszélgettünk róla kicsit Vajtán is, kicsit pénteken így a házi csoporton is arról, hogy az Istennek van egy ígérete a számunkra, hogy ő vezet bennünket. 25. Zsoltárban számtalan vers beszél arról, hogy az Isten megmutatja az ő útját nekünk, hogy vezet bennünket. És így arra gondoltam csak, hogy ez engem az Isten vezet, de hogy vezet benneteket is. Vezeti az Attillát, vezeti a Józsit, a Vilmost, vezeti a Gergőt, a Gábort, a Nonót is vezeti, Zsófit, Madit is vezeti, és ne haragudjatok, hogy mindenkit nem soroltam fel, de hogy az Isten mindannyiunkat vezet, és már az önmagában, hogy engem vezet, már ahhoz az Istennek végtelen bölcsességre van szüksége. De hogy megint egy kicsit visszamenjünk a matematikához, hogy van mondjuk elég nagy számosságú ember jelen pillanatban is a bolygón, mondjuk 7 milliárd, ami mondjuk végtelen. Mondjuk ezt már mondhatjuk végtelennek. Jó? És valahogy az Isten az ő tervében ezt az egész dolgot úgy találta ki, és úgy viszi előre a történelemnek a kerekét, hogy mindannyiunknak a terve ebben egybe van szerkesztve, és figyelembe van véve az, hogy az egyikünk és a másikunk hogyan kapcsolódik ehhez. És lehet, hogy én most azt gondolom, hogy itt vagyunk most 80-an ebben a teremben, mondjuk itt vagyunk 80-an, és az, amiről én beszélek, az hatással van rátok, meg mondjuk még hatással van 80-100 emberre, 200 emberre az interneten keresztül, aki nézi, aki hallgatja ezt az üzenetet. De az Istennek a bölcsességében benne van az, hogy lehetséges, nem tudom, lehetséges, hogy valaki a világnak a másik végén, amikor elköltöztek a nagyszülei, még kiköltöztek, emigráltak, és valahol Ausztráliában él, de valamilyen oknál fogva nem tud most aludni, mert ott talán éjszaka van, és böngészik az interneten, a Facebookon, és véletlenül rá kattint arra a linkre, amin ez az üzenet szól. És ez az Isten végtelenből, nem tudom, hogy így van-e, lehet, hogy most profétáltam, de hogy ez az Istennek a bölcsessége, az, hogy mindannyiunknak, akik a Földön vagyunk, ő ezt összehangolja, összerendezi, és azért, mert ő végtelen. És a legjobb dolog, amit mi tehetünk, az az, hogy megfogadjuk Salamonnak a szavait, és legyen ez az utolsó vers Példabeszédek könyvéből, 9. vers talán, a 9. fejezet, 10. vers talán, hogy a bölcses, vagy a 22. hogy a bölcsességnek a kezdete az az Isten félelem, az az Istennek a tisztelete. Hogy mondhatjuk azt, felismerhetjük azt, elismerhetjük a szívünkbe azt, hogy nem tudok semmit. Nem vagyok senki és semmi, de van egy nagy Istenem. És ez a nagy Isten, akihez én tartozom, akihez én kapcsolódok, akivel én kapcsolatba akarok lenni, akit keresek, ő vezet engem, ő végtelenül jó hozzá, ő végtelenül türelmes velem, ő végtelenül irgalmas és végtelenül kegyelmes, megsegít engem, velem van, és minden erőforrást rendelkezésemre bocsát, mert ilyen az én Istenem, hogy minden ajándék és minden adomány nála van, de ő az, aki ezt megosztja velünk, amit nekünk akar adni, mert ő egy olyan Isten, aki a végtelen gazdagságát nem magának tartogatja, hanem az ő gyermekeinek, az ő népének, a népének adja, a népének osztja szét. És azt hiszem, hogy itt most be is fejezem, és kérlek benneteket, hogy imádkozzunk, jó? Mennyei Atyánk, hálásak vagyunk neked, és segíts nekünk, mert korlátozottak vagyunk időben, korlátozottak vagyunk térben, korlátozottak vagyunk megértésben, és rád van szükségünk egy végtelen Istenre. Egy végtelen Istenre van szükségünk ahhoz, hogy megérthessük azt, hogy mire szántál bennünket, mi a terved velünk. Kérünk téged, Istenünk, hogy bontsd ki azt, amit készítettél a számunkra, és adj nekünk alázatos szívet, hogy nekünk képességet, készséget arra, hogy meghalljuk a te szavadat, mert szükségünk van rád. Köszönjük neked, Istenünk, te drága fiad nevében, Jézus nevében. Amen.
Sziasztok! Hát, nem semmi. Jó üzenet volt. Kicsit izgultam, mert arról beszéltél, amiről most beszélgettünk Józsi bácsival kint, aztán utána meg én is ebből készültem, Isten tulajdonságaival, szóval csak így hálásak vagyunk így az Úr jelenlétének, meg a Szent Szellemnek, hogy egy a szellem, és tényleg, hogy csak ennek az üzenetnek a folytatása lesz most, ami következik, de azért előtte én is hagy menjek oda a mindenható Istenhez, hogy ő beszéljen helyettem, és ne én, Jézus Krisztus, téged szólítalak meg, és köszönöm ezt a csodálatos üzenetet, köszönöm, Atyám, hogy bátorítasz a te jellemedben, a te igazságodban, a te személyedben, és köszönjük, hogy ebben épülhetünk, hogy ebben fürödhetünk, ebben megfrissülhetünk, újulhatunk, és csak így köszönjük, és akarunk most még tovább fogadni tőled, drága Szent Szellem. Kérlek, hogy tölts be minket, és szólj hozzánk továbbra is, ezen az üzeneten keresztül is. Te szólj, Jézus Krisztus nevében. Ámen. Ámen. Milyen jó az a mikrofon. Akárhova megyek, hallom, veszi a hangot. Szóval, hát igen, én mennék tovább ebbe, jó? Mert én meg az Istennek a változhatatlanságáról akartam így egyrészt beszélni, ami szintén kapcsolódik egy kicsit így a végtelenségéhez, hogy Isten változhatatlan, és azaz azt jelenti, hogy tulajdonságaiban, ugye, tökéletességében, vagy az emberiséggel kapcsolatos céljaiban nincs változás Istenben. Nagyon sok verset fogok megosztani, így hát kérlek, hogy gyertek velem, figyeljetek, így engedjétek, hogy így a szellem vezessen titeket bennem. Először is 4 Mózes 23:19 mondja, hogy Isten nem ember, hogy hazudjék, és nem embernek fia, hogy megváltozzék. Mond-e ő valamit, hogy meg ne tenni? Ígére valamit, hogy ne teljesíteni? Aztán Malakiás 3:6, mert én az Úr nem változom meg. Ti pedig, Jákob fiai, nem semmisültök meg. Jakab 1:17, minden jó adomány, és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosság atyától száll alá, akinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka. Amikor Isten változhatatlanságáról beszélünk, vagy gondolunk, akkor lehet, hogy egy ilyen, sokszor láthatunk egy ilyen gőgös, makacs, szemellenzős, csak a saját maga kis útja és igazságát érdeklő személyre gondolhatunk, aki nem veszi figyelembe azt, hogy mondjuk te mit akarsz, ugye? Lehet egy ilyen képünk erről a változhatatlanságról. De valójában Isten nem ezt jellemzi, ahogy így megtapasztoltuk. Azt mondja, hogy ez nem az a fajta változás, nem azt jelenti, hogy sohasem változtat a közbenső céljain, annak megfelelően mit teszünk, vagyis hagyja, hogy döntsünk, ugye Isten, majd a tökéletes tervét, azt a döntéseinken keresztül, azon mentén fogja így kimunkálni az életünkben. Ha például, mondjuk jó példa erre az engedetlen bűnös ember, ugye, aki még soha nem ismerte Istent. Ugye ott van az az ember, aki soha nem ismerte Istent, és azt mondja egy napon, hogy dönt Isten mellett, és megtér. Mi történik abban a pillanatban, amikor beismeri bűnét, és elfordul attól, és átengedi az irányítást Istennek? Ugye onnantól kezdve Isten bár azt tervezte, hogy elítéli őt, de nem. Onnantól kezdve nem lesz érvényes az ő életére az Istennek az ítélete és az ő szava. Tehát a mi döntéseink, azok nagyon is, igenis tudják változtatni Istennek a tervét és a célja, a közbelső célját. Jónásban könyvében látjuk ezt a 3. fejezetben. Ugye ott vannak a Ninive-beliek, akik ugye azt mondja a 3:5-ben, a Ninive-beliek pedig hittek Istennek, amikor ugye elmondta, hogy hát ti vétkeztetek, ezért hát bőtöt hirdettek, és nagyoktól fogva a kicsinyekig mindenki zsákruhába öltöztek. Tehát egy fordulat volt az életükben. És aztán utána mi történt? Azt a 10. versben látjuk, amikor Isten látta, amit tettek, és hogy megtértek gonosz útjukból, megbánta a rosszat, amerről azt mondta, hogy végrehajtja rajtuk, és nem hajtotta végre. Nem gyönyörű ez? Egy döntés, ami megváltoztatja Istennek az irányát. Isten szabadon válaszolhat szükségleteinkre és imáinkra, ahogyan és amikor szeretné. A Bibliában többször említi, hogy Isten meggondolta magát. Ugye a népe kitartó könyörgésének a hatására egyszerűen csak azt mondta, hogy akkor nem így lesz. Látjuk ezt 4 Mózes 14-ben, 1-től 20-ig, amikor a nép zúgolódik, ugye, Mózesnek mondja, hogy hát ezért hoztál ki minket, ezért tetted ezt velünk itt. És aztán utána mi történik? Hát Isten persze, hogy megharagszik a népre, hiszen hát ő megszabadította a népét. És aztán a nép zúgolódik. Erre mi történik? Mózes könyörög a népért. És Isten meghallgatja az ő népét, és megkegyelmezik a Mózest, és megkegyelmezik a népnek. Aztán ott van 2 Királyok 20-ban, az egyben, amikor abban az időben, ugye, amikor a Ezékiás megbetegedett, ott látjuk ezt, hogy felolvasom ezt. Igen, azt mondja az Úr neki, hogy rendelkezz a házadról, már meghalsz, ez a 21-ben, nem maradsz életben. És akkor Ezékiás arccal a földhöz borult, és így könyörgött az Úrnak. Ó, Uram, emlékezzél meg róla, hogy hűséggel és fethetetlen szívvel jártam előtted, és azt cselekedtem, ami jó volt a szemedben. Én, és nagyon sírt Ezékiás. Ezékiás pedig még alig ért a város közepére, amikor az Úr beszédje így szólt hozzá. Menj vissza, és mondd meg Ezékiásnak, az én népem fejedelmének, azt mondja az Úr Dávidnak, a te atyádnak Istene, meghallgattam imádságodat, látom könyhullatásodat, ímé meggyógyítalak, harmadnapra fölmész az Úr házába. Életedet 15 évvel meghosszabbítom, és megszabadítalak téged, és a város Asszíria királyának kezéből. Megoltalmazom e várost én értem, és Dávidért, az én szolgámért. Ugye ott is volt egy könyörgése Istennek, hogy igenis változtassa meg Isten az ő, azt, hogy ő meghalljon, és megtette. Esetenként Isten azt is kijelenti, hogy mi történik, ha nem változtatunk tetteinken. Ha változtatunk, Isten is változtat azon, amit kinyilatkoztatott számunkra. Máskor viszont szeretne megtenni valamit, és aztán megvárja, hogy hűséges követői, azaz mi, mindannyian, imádkozzunk, és aztán rendelkezésre álljunk, és aztán megváltoztatja azon keresztül a történteket. Van egy nagyon jó idézet, amit kedves feleségem adott nekem. Ez a Brueggemanntól a Panasz elvesztése című könyvéből van. Ezt szeretném felolvasni nektek. Azt mondja, hogy ahol a kiáltás elnémul, a menny nem avatkozik be, és nem kezdődik történelem. A végeredmény a reménytelenség. Ahol a kiáltás hangot kap, a menny válaszolhat, és a föld új jövő elé nézhet. A mi kiáltásunk Isten felé mennyire fontos, a mi könyörgéseink Isten felé mennyire hatásos, ugye? És aztán Isten változhatatlan, de az emberekért ő nagyon is hajlandó megváltoztatni körülményeket és helyzeteket az ő igazsága és az ő irgalmassága szerint. Ez mennyire jó? Ez mennyire örömteli gondolat, hogy van hatásunk ezen a földön, van hatásunk ebben az életben. Aztán itt kapcsolódnék most Isten irgalmához, amiről már te is beszéltél. Mert Isten irgalma az ugye abban mutatkozik meg, hogy Isten megment minket a büntetéstől, amit a bűneink miatt érdemelnénk. Ezt a 103. Zsoltán 10. verse, hogy nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem ánokságaink szerint fizet nekünk. A 2 Mózes 20.6 azt mondja, de irgalmasságot cselekszem ezerízig azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják a parancsolataimat. Sokszor gondoljunk arra, hogy Isten irgalmat ad, vagy nem ad irgalmat bizonyos helyzetekre. Szoktunk így gondolkozni. Hát erre a helyzetre Istennek nem volt irgalma, ezért történt meg valószínű az én életemben. De én azt gondolom, hogy ez egy helytelen gondolkodás egyik oldalról. Mert hogyha Istennek a jellemét veszem figyelembe, akkor ez a gondolkodás nem állja meg a helyét. Miért? Hát azért, mert ő igenis irgalmas Isten. Az ő irgalmát azt nem aszerint adja, hogy most ő gondolja, hogy ez a helyzet jó, vagy ez a helyzet nem jó, vagy ez helyes, vagy nem helyes, hanem Istennek a jelleme ez. Isten jelleme az, hogy ő igenis irgalmas. Az ő tulajdonsága. Akármikor Isten feltűnik, ő mindig csak is a saját magának megfelelően tud cselekedni. Amilyen ő maga. Isten irgalmasságot tud adni nekünk, mivel ő irgalmas. Akármi is történjen az életünkben, bármi, vagy bármilyen helyzetben is legyünk, vagy bármit is elszúrtunk az életbe, ez teljesen mindegy. Ez nem változtatja meg, hogy Istennek a szerető irgalmát irántunk. Ez nem változtatja meg. Jeremiás 31.3 azt mondja, messzűnen is megjelent nekem az Úr, mert örökkévaló szeretettel szeretlek téged. Ezért terjesztem rád az én irgalmasságomat. Nagyon fontos emlékeztetnünk saját magunkat erre. Nagyon-nagyon fontos megértenünk azt, hogy az irgalom az nem egy ilyen átmeneti dolog, hanem az Isten örökkévaló lényének egyik tulajdonsága. Az irgalom az van, az irgalom az végtelen, ahogyan mondta azt Ati, hogy az egy végtelen dolog, az nem szűnik meg, az mindig van. Isten azt mindig ott van és rendelkezésünkre bocsátja. Példabeszédek 3.3 azt mondja, hogy az irgalmasság és hűség ne hagyjon el téged, azt mondja, hogy közd azokat a nyakadba, írd azokat a szívednek táblájára, hogy az örökké ott legyen. Sokszor mégis úgy érezzük, mint hogyha elfogyott volna Isten irgalma egy bizonyos helyzetben. Mert egyszerűen csak így reménytelenséget látjuk, hogy nem tapasztaljuk annak az örömét. Biztos, hogy voltunk már így sokan, meg vagyunk is így sokan, sőt, nagyon sokat vagyunk így. És mi okozhatja ezt vajon? Egyébként ennek az üzenetnek az alapját így a Tózernek a könyve adta számomra így a szívemben. A Szentnek az ismerete. Biztos olvastátok már, és ajánlom is a figyelmetekbe, hogy olvassátok el, mert ez egy fantasztikus jó könyv. És Tózer azt mondja ebben a könyvben, hivatkozik Róma 12.2-re, mert bizonyságot teszek felőlük, hogy Isten iránt való buzgóság van bennük, de nem megismerés szerint. Azt mondja itt, hogy a zsidó népről tett bizonyságában, ugye Pál azt mondja, hogy hiányosság volt az ő életükben. Volt valamiféle hiányosság az ismeretükben arról, ami megváltoztathatta volna az ő életüket és az ő helyzetüket. Erre a hiányosságnak az eredménye az, hogy szenvedett a nép, hogy nem ismerte az ő Istenét úgy, ahogy kellett. A helyes megismerés az, és annak az elfogadása hitben az nagyon nagyban befolyásolja a mi életünket. A helyes ismeret és annak elfogadása hitben, az befolyásolja a körülményeinket. Zsidó 4.2. Mert nekünk is hirdették az evangéliumot, miként azoknak, de nem használ nekik a hallott beszéd, mivel nem párosították hittel azok, akik hallották. Még egyszer. Tehát nem párosították hittel azok, akik hallották. Istent halljuk. Isten szól folyton folyvást az igéből. Ömlenek felénk az ő szavai. Újra meg újra. És ezt isszuk nap mint nap. Jó esetben. Persze, jó esetben. De erre van szükségünk, Isten ismeretére. Arra, hogy ismerjük őt. Arra, hogy tudjuk, kicsoda Isten. Helyesen hasogassuk az igét. Helyesen halljuk meg őt. És hogy helyesen ismerjük meg őt. Mert erre van szükségünk. És ezt kell nekünk hittel keverni. Hinnünk kell azt, hogy ma is ugyanúgy megvan Isten irgalma az életünkben minden helyzetre kivétel nélkül. Isten irgalma örök. Ez minden helyzetünkben igaz. Bármiben is vagy, Isten irgalma ott van abban a helyzetben. Neked hittel kell csak elvenned ezt, és azt mondani, hogy igen, Uram, köszönöm. Zsidó 4.16 azt mondja, járuljunk ezért bizalommal a kegyelem trónjához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk idejében jövő segítségül. Ez az irgalom, ez a kegyelem, akit Isten maga ezen arra vár, hogy csak oda menjünk érte, hogy az ő jelenlétében legyünk, hogy ebben fürödjünk, ettől fogadjunk el, és aztán megtaláljuk azt a kegyelmet idejében jövő segítségül. Mindannyiunk számára nyitott ez az ajtó, és ez az ajtó nyitva van, és Isten vár, hogy találkozzunk vele nap mint nap, mert az ő kegyelme és az ő irgalma újra és újra megújul nap mint nap a mi életünkben. Ámen. Imádkozzunk. Mielőtt tapsoltok. Drága mennyei atyánk, szükségünk van rád. Szükségünk van a te jelenlétedre, szükségünk van a te igédre, a szavaidra, és szükségünk van arra, hogy úgy ismerjünk téged, ahogy vagy. Köszönjük, atyám, amit hallottunk a te igéden keresztül, és most ezt el akarjuk fogadni hittel, gyülekezetként, személyesen, egyen-egyenként. Változtasd így ezen keresztül a mi életünket, és hagyj fogadjuk el a te irgalmadat most arra a helyzetre, amiben épp vagyunk. Uram, tudjuk, hogy te tartogat számunkra egy kegyelmet és egy irgalmat. Tudjuk, hogy te tartogatod számunkra a te szeretetedet. Bontakoztasd ki ezt az életünkben, és hagyj lássunk meg téged valóságában, Jézus Krisztus, a te dicsőségedre mindörökké. Amen. Amen.
Święty, święty, święty jest nasz Pan. Święty jest nasz Pan, Wszechmogący. Święty, święty, święty jest nasz Pan. Święty jest. Oh.
Drága mennyei atyánk, köszönjük ezt az alkalmat, köszönjük a te jelenlétedet, köszönjük a te valóságodat, köszönjük mindazt, amit adtál. Köszönjük, hogy táplálsz minket, hogy szólsz, hogy életben tartasz minket, hogy adsz nekünk napokat, hogy felnyitod a szemünket, hogy adsz nekünk erőt, hogy adsz nekünk egészséget, hogy adsz nekünk barátságokat, hogy gyógyítasz minket, és ha rossz dolgok is történnek, te ezeket is tudod, és ismered a szívünket, és neked van válaszod, neked van megoldásod, és téged kereshetünk, és rátámaszkodhatunk, és te nem hagysz el minket, te nem változol, te mindig hűséges vagy, és hűséges vagy hozzánk most is, és vehetjük a te ígéreteidet, és a szívünkbe véshetjük őket, és emlékezhetünk rá, és szólhatunk, és kiálthatunk, és te válaszolsz, és benned bízunk, ezért, Urunk, téd a dicsőség, szent, szent, szent vagy, Urunk, és akarjuk ezt szívben mondani neked, minden időben kérünk, Istenünk, hogy formáld így a szívünket, adj nekünk megértést, nyisd meg a szemeinket, hogy értsük, amit nem érthetünk, hogy lássuk, amit nem láthatunk, amit csak te tudsz megmutatni. Kérünk, Urunk, vezess minket ebben a személyes kapcsolatban, amire elhívtál minket, hogy ne a körülményeinket nézzük, hogy ne a félelmeinkben éljünk, hanem neked éljünk, hogy téged vágyjunk, mert te vagy, aki megelégítesz minket, aki betöltöd a szükségeinket, aki életet adsz nekünk. Csak rád van szükségünk, Urunk, és köszönjük, hogy te adod magadat. Köszönjük, Istenünk. Kérünk, hogy áld meg ezt a hátralévő részt. Szólj hozzánk, Jézus nevében kérünk. Amen. Nagyon jók voltak ezek az üzenetek, nem kell mondanom. És nagyon jó volt a dal. Jó látni téged, Gabi. Ja, milyen meglepetés volt. És picit így, hát nem az, hogy izgultam, de így gondolkoztam, hogy a Csaba megkért hármunkat, hogy beszéljünk, és így gondolkoztam, hogy majd hogy fognak így összeállni az üzenetek, de azt hiszem, hogy az Úr elég jól összerakta. Furcsa az a pulpitus, bocsánat. És nem leszek hosszú már így a végére, de csak Isten adott így egy gondolatot, és mikor a Csaba megkért, akkor tudtam, hogy ezt szeretném veletek megosztani, és kapcsolódik igazából mind a két üzenethez. Valamilyen módon, hogy a Csaba az elmúlt időben egy párszor beszélt így az erőtlenségről, és erre gondoltam, hogy igazából nem tudom, hogy hányan szoktátok erősnek érezni magatokat fel a kezekkel. Nem? Nem szoktátok? Ez furcsa. Így az erőnek az illúziójára gondoltam, hogy a világban nyilván emberek között, világi emberek között, hitetlenek között többet találkozunk ezzel, hogy nagyon sok ilyen evangelizáción találkoztam emberekkel, találkozok a munkahelyemben, emberekkel, akik úgy gondolkoznak, hogy ők urai az életüknek, vagy dolgoknak, hogy ez csak úgy, hogy nekik bármi fölött van hatalmuk, és azt mondják, hogy ami nekem van, azt én szereztem meg magamnak, az én két erős kezemmel, meg hasonlók. De hogy ez mennyire nem így van, és hogy mi is, hogyha belegondolunk, hogy tényleg mennyire picik vagyunk így Attilának, így a végtelenről, hogy nem látjuk, hogy ezek az emberek nem látják azt, hogy igazából minden Istennek az ajándéka. És hogy lehet, hogy erre én sem gondolok mindig, hanem ugye élem az életemet, és küzdök, és harcolok, de nem értem igazából, hogy mi az életemnek a célja, és néha így felmerül a kérdés, hogy, hogy Uram, hogy ezt most miért engeded meg, hogy ez most miért nem úgy történt. És emberek hibáztatják Istent, mert azt mondják, hogy nem tudom, Isten nem igazságos, vagy hasonlók, és lehet, hogy még én is néha gondolom úgy, de hogy kicsit más aspektusból kell néznünk a dolgokat, és az emberek ugye nem látják azt, hogy igazából az életünk az mennyire törékeny, hogy tényleg úgy jöttünk a világra, hogy semmink nincsen. Mezítelenül jövünk, és hát aztán úgy is megyünk el többnyire, de hogy semmit nem viszünk magunkkal minden esetre. Mondjuk felöltöztethetnek, de nem viszel semmit magaddal, és tudod, hogy megszületsz, és ott vagy védtelenül, és aztán gondoskodni kell rólad, és táplálni kell téged évekig, és aztán nevelgetni kell, és hogy felnövekszel aztán, de hogy úgy igazából mindent úgy kapsz. És így éljük az életünket, még felnőttként is, mikor már ilyen nagyok vagyunk, vagy nagyobbak, mint én, hogy lehet, hogy így vannak dolgok, amiről azt gondolod, hogy ez azért volt, mert te ügyes voltál, mert okos voltál, de igazából ez mind Istennek az ajándéka, és hogyha ezt nem ismerjük fel, akkor azt gondolom, hogy nem tudjuk így elhelyezni igazán az életünket, így belehelyezni a valóságba, és nem tudunk örülni annak, amink van. Mert hogy ugye ott vannak az emberek, és vannak, akik azt mondják, hogy tudod, szeresz sok pénzt, legyen egy jó állásod, de nyilván tudod, egyszer mindannyian meghalunk, tudod, te is lehetsz beteg, és nem fog megmenteni a pénzed, tudod, nem fog megmenteni a pozíciód, még a barátaid sem. És tudod, hogy van ez, hogy van két ember, és mind a ketten nagyon tanultak, és az egyiknek lett egy jó állása, és a másik meg az utcára került, hogy akkor hol van az igazság. De, és én is mondhatom így őszintén embereknek azt, hogy valóban kimondhatjuk, hogy az élet úgymond igazságtalan. De hogy ez mögött, az egész mögött az van, hogy az életünknek nem az a célja, ugye, hogy mindenki jól éljen, hanem Isten hív minket. Ugye, és erre akar rádöbbenteni minket Isten. Hogy ez a lényege annak, hogy meglássuk a gyengeségünket. Hogy rá kell jönnöm, hogy az élet az messze túlmegy a képességeimen. Hogy Isten az, aki mindent ural. És furcsa belegondolni abba is, hogy az emberek lázadnak Isten ellen, és megtehetik, és hogy nem gondolnak bele abba, hogy Isten helyezte bele őket ebbe az életbe. Ugye, és majd fogok mindjárt olvasni néhány verset, de hogy az egész dolog az arra megy ki, hogy tudjátok, és ez a vicces benne, hogy Isten adott életet neked, ő ad neked erőt, ő ad neked lehetőségeket, hogy ott legyél, ahol vagy. És nekem ezt látnom kell, és tudod, úgy kell, hogy felkeljek, vagy gondoljak ezekre a dolgokra, hogy köszönöm Istenem, köszönöm a hűségedet, köszönöm, hogy ebben járhatok, és persze meg kell tennem dolgokat, de ezeket nem én hozom létre, ezeket a dolgokat, amikben járhatok. És ugyanígy van sok mindennel, a döntéseimmel, az életemmel, a jó cselekedeteimmel, jó esetben, meg a rosszakkal is, de hogy a lehetőségeket Isten adja, és ott van Istennek ez az általános kegyelme, és Isten mindenkit hív. De azt mondja Prédikátor 3.13, hogy belemenjünk itt az igeversekbe, azt mondja, de még az is, hogy az ember eszik, és iszik, és jól él, az ő egész munkájából az Istennek ajándéka. Máté 5.45 azt mondja, hogy itt aztán másról beszél előtte, de azt mondja, hogy legyetek a ti mennyei atyátoknak fiai, aki felhozza az ő napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és esőt ad mind az igazakra, mind a hamisaknak. Hogy ott van Istennek ugye ez az általános kegyelme, és hogy lehet így puffogni, de hogy és tudod, hogy emberek azt gondolják, hogy ez bármi közük van, de hogy igazából nincs is, hogy hogy Istennek tényleg ez a végtelen szeretete és hűsége, hogy elnézi ezt az embert, és hallgatja a dolgait, de hogy igazából Isten vonja ezeket az embereket, és von minket is, mert kétféle helyen lehet lenni. Lehetek teljesen elveszett, és lehetek hívő, de majd mindjárt látjuk ezt is, és azt gondolom, hogy értitek majd ezt, de hogy az életünknek igazából ez az egyetlen célja van, hogy megtaláljuk Istent, és aztán, hogy vele járjunk, és hogy megismerjük őt, és ez a mi útunk aztán, hogy mi már itt vagyunk, de mi sem értünk célba, mert lehet, hogy hívő lettem, és azt mondom, hogy most már célba értem, most már értem a dolgokat, és akkor tudjátok, hogy akkor aztán mégiscsak megyek a saját erőmmel, és újra azt hiszem, hogy hatalmam van dolgok felett, és aztán megvannak a harcaim Istennel, és aztán felteszem újra a kérdéseimet Istennek, és így jobb jutott az eszembe. Az ő élete jó példa arra például, hogy milyen kiszolgáltatottak vagyunk, milyen törékenyek vagyunk. Úgy értem, hogy milyen, mondhatnám azt, hogy milyen forgandó a szerencse, de hogy tudjuk, hogy Isten volt ott az egész mögött, hogy lehet sikeres, és lehet, hogy egy pillanat alatt mindent elveszítesz, de hogy Istennek volt mögötte egy terve. Nyilván a gonosz is akart valamit tenni, ott el akarta pusztítani Jobbnak az életét, ez volt az ő szándéka, és Isten meg azt mondta, hogy jó, hát tudom, hogy te mire gondolsz, de ott volt Istennek a végtelen bölcsessége, és hűsége, és szeretete, és azt mondta, hogy én valami csodálatosat hozok ki ebből a dologból, és így mindjárt a végére érünk, és ez a különleges benne, az, ami nagyon megérintett engem. Egyrészt, hogy látni ezt, és érteni ezt a függést, de hogy itt van egy különleges dolog, ugye, hogy jó, bár ismerte Istent, ő egy királycsávó volt, így Isten előtt, még Isten még dicsekedett is vele, és ugye erre azt mondta az ördög, hogy hát Sátán azt mondta, hogy hát persze, hogy ő egy ilyen ember, hát mindennek körülvetted őt, és megáldottad, és most tudod, lehet, hogy ez egy nagy lecke nekünk, mert ez az, amit keresünk, nem? Hogy szeretnék egy olyan életet, és aztán amikor meg jönnek a próbák, akkor meg nem értem, és azt mondom, hogy miért történik ez, és nem akarunk ilyen helyzetbe kerülni, de hogy a lényeg, amit mondani akarok, hogy tudnunk el ezekben a helyzetekben, hogy igazából minden, amit kaptunk, azt ajándékba és kegyelemből kaptuk, hogy azt mondja, és erről is volt szó, hogy csak nem hangzott el ez az igevers, hogy a Jeremiás síralmai 3.22-23 azt mondja, hogy az Úr kegyelmessége az, hogy még nincs végünk, mivel nem fogyatkozik el az ő irgalmassága. Minden reggel megújul, nagy a te hűséged. Az Úr az én örökségem, mondja az én lelkem, azért benne bízom. Hogy egyszerűen az Úrnak az irgalmassága, és olyat, hogyha egyszer elvesz tőlem valamit Isten, akkor, és aztán ezt mondta persze Jobb is először, és aztán bekeményedtek a dolgok, de hogy oké, a végére ugrok, hogy Isten el akarta őt vinni valahova, és adni akart neki valamit, és azt mondja a Jobb 42-ben Jobb, hogy eddig a füleimnek a hallásával hallottalak téged, és most a szemeimmel látlak téged, hogy ez az elképesztő, hogy mindig van tovább, mert Isten végtelen, és az Attila mondta ezt, hogy tudjátok, ezek csak földi dolgok, amikről itt tanulhatunk, és mégsem értjük emberek, nagyon okos emberek és tudósok, és nem értik, amiben élünk, ami körülöttünk van, akkor mekkora lehet az a valaki, aki ezt az egészet létrehozta, csak így. És hogy ott kell legyen az alázat a szívemben, mikor így Isten előtt állok, és az élet dolgairól gondolkozom, és tényleg így alázatból oda menni, és rátámaszkodni Istenre, és azt mondani, hogy oké, feladom, nem akarok erős lenni, de szükségem van rád. És csak így megemlítem, hogy ott volt a Jákob, ez a kép jutott eszembe, ott azt mondja, A 1 Mózes 32, 21-30 között ott elolvashatjátok azt a részt, ott küzd az Úr angyalával, küzd Istennel, és aztán ugye tudjuk, hogy mi történik, és ott emlékeztem egy ilyen részre, de ott én nem találtam ilyet, hogy ő ott rátámaszkodott Istenre, de hogy ez a kép van, készült egy ilyen festmény is, hogy Jákob ott csimpaszkodik az Úr angyalába, és így képzeljük ezt el, hogy ugye küzdött, és aztán az Úr megérintette a csípőcsontját, kificamította gyakorlatilag, vagy valami ilyesmi, mert hogy már nem akart lenyugodni, és hogy ez volt az ő lecke, és aztán utána mit mond néhány versek később, hogy küzdöttél az Úrral, és győztél, és akkor mondja neki, hogy egy új neve van, de hogy, és nem értjük ezt a dolgot, hogy hogyan győzött, mikor igazából le lett győzve, és ez a válaszunk, hogy mondja egy más helyen is az írás, hogy azt mondja Isten, hogy az én erőm az erőtlenség által végeztetik el. Hogy olvassuk valahol Zsoltárokban, mindjárt mondom, hogy hol, a Zsoltárok 28-ban, hogy az Úr az én erősségem, és ezt látnunk kell, hogy így rá kell néznem a saját életemre, a saját erőmre, és az univerzumra, és Istenre, és így ámulok, és gyönyörködöm, és észre kell vennem, hogy én valóban semmi vagyok, de Isten az, aki megszólított engem, és oda mehetek hozzá, és rátámaszkodhatok, és ő az, aki felemel engem, és kivezet engem. Ugye a problémákból, és a legutolsó vers, az a Énekek 8-5, ott van ez a kép, ami nagyon tetszik nekem is, így párhuzama van ezzel, amit itt Jákobnál látunk, hogy azt mondja itt, kicsoda ez, aki feljő a pusztából, aki az ő szerelmeséhez támaszkodik. És ezt kívánom mindenkinek, és hogy megtaláljuk ezt, hogy így éljük az életünket, tudod, hogy Isten, ugye, ahogy beszéltünk erről, hallottunk az üzenetekben erről, hogy Isten elvisz minket a pusztába. Hogy miért? Hogy azért, hogy a szívünkre beszéljen. És sok minden történik ott. A szenvedés, meg kesergés, meg nem tudom mi, te tudod, ti tudjátok, mert mindannyian átmegyünk rajta. És Isten hív minket, és erre vár, hogy oda menjünk, és rátámaszkodjunk, és azt mondja, hogy rendben van, erre vártam. Rád vártam arra, hogy ide gyere, és rám bízd az életed újra, és én felemellek, és én irgalmat adok, és vezetlek ebben az új életben, és egyébként még egy legutolsó, hogy érdekes, hogy itt a Jákob is, ahogy küzd az Úrral, ott azt mondja a végén, hogy hasonlóan Jobhoz, azt mondja, hogy elnevezi azt a helyet, és azt mondja, hogy mert láttam az Urat, és meggyógyult a lelkem, hogy ott valami különleges dolog történt. Ugyanúgy, ahogy Jobbnál azt mondja, hogy láttam az Urat, és hogy ez az, amit Isten akar, hogy nem csak azt akarja, hogy halljunk, sokat hallunk, és hogy ez egy különleges dolog, hogy ezt hogyan visszük tovább, de Isten azt akarja, hogy lássuk őt személyesen. Amen. Drága mennyei atyánk, meg csak újra köszönjük ezt az időt, kérünk, hogy írd a szívünkbe ezeket a gondolatokat, amiket személyesen át akartál adni. Ja, és csak ja, téged imádunk, Urunk. Igen, Urunk. Amen.